Kit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Antal Istvánnal, a Schneidberger Zenei Tehetségközpont alapítványi ügyvezetőjével Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Antal Istvánt, aki a Schneidberger Tehetségközpont vezetője. Üdvözlöm, örülök, hogy ellátogatott hozzánk.
Üdvözlöm a hallgatókat, pontosabban a ügyvezetője vagyok, az alapítványal működteti a központot. Varga Júlia az elnök, azt mondja, hogy ő vezeti, én pedig az ügyeket viszem, mint ügyvezető.
Köszönöm szépen a helyesbítést, tehát ügyvezető úr, ez a hivatalos titulus, de a hivatalosságon túllépve kezdjük azzal a szentírási idézettel a műsort, amit magával hozott. István, mi lenne ez?
Máté 4.19 lenne az, mely így szól. Megszólította őket, gyertek, kövessetek, és én emberek halászává teszlek benneteket. Számomra ez nagyon fontos idézet, ugyanis én azok az emberek közé tartozom, akik már felnőtt korukba tértek meg, vagy kerültek közel a kereszténységhez, és én éreztem ezt a hívást. Tehát azt a hívást, amely itt is hallatszik. Gyertek, kövessetek. Én éreztem ezt, és ebben nekem nagy segítség volt a jezsuita rend, ezen belül is Hoffer József atya, aki először barátom lett, és utána lelki vezetőm, és tudott nekem segíteni abba, hogy ez a hívást meghalljam.
Hogyan történt ennek a hívásnak a meghallása? Ezt meg lehet fogalmazni?
Hát ez egy megalapozott telepen történt már, visszagondolva így, hiszen én egy autentikus cigány családban nőttem fel, ahol az Isten félelem volt meg inkább, mint a mély hit megvolt, de a gyakorlás. Tehát nem vártunk napon, vagy minden hétvégén templomba, de megvolt az Isten hit, úgy neveltek, hogy hiszünk Istenbe, hogyha kenelet felszelt, nagypapám akkor előtte keresztet vetett rá, és akkor sokat imádkozott is. Én ebben nőttem fel, de ahogy cseperedtem gyerekkoromban, még ez megvolt, aztán nagyobb lettem, akkor már kevésbé. És tínédzser koromban sikerült megint visszatalálnom egy picit erre az útra, ahol felnőttem, a plébános volt, aki így beszélgetett velem, beszélgettünk, ez már középiskolában volt, és az apropó az volt, hogy ugyanabban a középiskolában jártunk. Tehát nem is a vallás volt először, csak kiderült, hogy a közös ismerőseink vannak, ő is oda járt, és a személyes kapcsolat kezdett megint erre az útra visszahozni, és ez a középiskola után megint megszakadt, ott kevésbé tudtam tartani helyi plébánossal kapcsolatot. De
hol nőtt fel egyébként is?
Én Szabadszállásról származom, ott nőttem fel. Ez egy Bácsiskó megyei település, Kecskemét, fel egy 25-30 kilométerre. Az egyetem alatt találkoztam Hoffer József jezsuita szerzetessel, aki cigány pasztorációval foglalkozott. Ekkor én már bőven érdeklődtem a roma mozgalmak, a roma ügy iránt, szociálpolitikát tanultam Pécsen, és ott a baráti körbe különböző közösségbe összejöttünk, és meghívtuk Hoffer József atyát, aki nagyon szimpatikus volt, és itt is először a személy volt, aki hatással volt rám, hogy önzetlenül, hivatástudatból a romákkal foglalkozik, és segít nekik. Akkor éppen Miskolc környékén volt cigánypasztorációs munkám.
Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, nagyon sokszor említi a személy szót. Mi az, ami a személy mögött önnek megtetszett?
Az a hitelesség, ami megszólítja az embert. Tehát az a önzetlenség, és az a hívást megtestesítő személy, aki csak annak kér, ami le van írva. Tehát úgy próbál érni, és nagyon hitelesen tudja ezt képviselni. Számomra, aki nem volt benne, ugye a napi szinten az egyház életébe nagyon hiteles volt, és ez csábító. És sokat beszélgettünk erről utána, hogy mégis mi volt az konkrétan, azt nem tudom, de az, hogy mennyire hatott ránk, nem csak rám, több barátomra is, ahogy beszélt a Szentírásról, Hoffer atya, ahogy személyes problémáinkról tudtunk vele beszélni. És szerintem ez volt az, ami után elmélyült. És tudtam ebbe a közösségbe utána dolgozni.
Hogyan kezdődött a közösséggel való mélyebb kapcsolata?
Itt is nagy szerencsém volt, ugyanis egyetem után lehetőségem nyílt együtt dolgozni jezsuitákkal, és az együtt munkálkodás, együtt dolgozásból alakult ki a lelki együttműködés is, itt lett lelki vezetőm, Hofer atya. A jezsuita roma szakkollégiumban dolgoztunk együtt, Forrai Tamás atyával együtt, és Hofer atyával, és benne voltam már rögtön akkor a jezsuita rend működésének közepében, hiszen akkor ott a intézmény vezetés és alapítás mellett azért egy fontos része, persze a közéleti és más szakmai és roma pillér mellett az a lelkiség. És ezen sokat dolgoztunk, hogy mi a vezetők, akkor hogyan tudjuk a roma fiataloknak ugyanazt átadni, vagy hitelesen megmutatni, amit én is megkaptam annó.
Hogyan tudják valóban hitelesen átadni mondjuk egy nehéz körülmények között érkező család tagjának, aki becsöppent annó ugye a roma szakkollégiumba a hiteles Jézus képet, a hiteles egyház képet? Hogyan lehet átadni, hogyan lehet megmutatni?
Ugyanaz a helyzet, mint velem volt. Tehát ők nem, többségében persze van, aki már az egyház nagyon erős tagja, tehát nem csak megkeresztelve van, és különböző szentségeket majd felvesz, hanem folyamatosan kapcsolatban, hogy ez a kevesebb. A többség az találkozott már az egyházzal, Istennel, van egy hite, de nem tudja megfogalmazni ezt, vagy kereső, és lehetőséget kell adni arra, hogy közösségbe egyénenként tudjunk erről beszélgetni. Nagy segítségünk volt Hofer atya és a jezsuiták. Itt több száz éves hagyományról van szó, itt akár említhetném a missziós munkánkat is, de itt azért nem kell ilyen messzire menni, hiszen megvolt a kereszténységnek az alapja, tehát tudják, miről van szó. A hallgatók azok tudják, hogy ha egy-egy szót vagy mondatot mond a kereszténységről a jezsuita szerzetes, az mit tartalmaz, de mégis a lelki hátteret említeném itt, ami fontos, és ezt a lelki gyakorlatokban kapták meg a hallgatók, és kapják meg. Kollégistástól, szakkollégiumostól elmentünk lelki gyakorlatra. Hol csendes, hol inkább közösségi volt, attól függ, hogy mit igényeltek, és mi lehetett az, amit ők is így élveztek. És itt a közösségépítés volt egy másik fontos pillérje a lelki munkának, és ezzel próbáltuk közelebb hozni őket.
Ebben a kollégiumban, ugye nevéből adódóan, többségében voltak a roma fiatalok?
Itt 90% fölött voltak a romák. Hátrányos helyzetűeket és romákat várnak az intézménybe, és többségében mindig romák voltak, akik különböző háttérből jönnek, mint társadalmilag, mint anyagilag, mint pedig vallásilag is.
A missziós munkát, illetőleg a lelki gyakorlatot említette. Tudna-e esetleg arra példát mondani, amikor egy fiatallal szemben a misszió eredménye látványossá vált?
Én szerintem az egész szakkollégium működése egy misszió. Tehát maga az, hogy különböző társadalmi helyzetben, gazdasági helyzetben lévő fiataloknak segít a szakkollégium ösztöndíjjal, lakhatással, szakmai képzéssel, és ezt horizontálisan a kereszténység, a vallás, a lelkiség áthatja, az maga egy misszió szerintem. De vannak olyan tényezők, ami erősebbé tud tenni ezt. Például voltak olyanok, akik itt nem voltak megkeresztelve, kedve. Amikor beléptek, ez nem volt feltétel, és jól tudom, még ma se az, a szakkollégiumba, és annak hatására, hogy benn voltak a közösségben, úgy döntöttek, hogy megkeresztelkednek, és hogy próbálják ezt a keresztséget továbbvinni és tanulni.
Említette, hogy különböző társadalmi, illetőleg gazdasági háttérből érkeznek a fiatalok. Mennyire volt nehéz őket integrálni?
Hát azt azért látni kell, hogy aki már egyetemre, főiskolára bekerül, hiszen ez egy alapfeltétele a fiataloknak, hogy úgy tudnak bekerülni a szakkollégiumba, hogy már felvételt nyertek valahova. Azok a fiatalok, akik már ezt elérték, integrálódtak. Tehát látszik, hogy már ők a mai kor elvárásainak bőven megfelelnek, és abba a társadalmi felső rétegbe tartoznak, vagy abba fognak tartozni, ami össztársadalmi, ami a felső 20%-ot jelenti, akik felső oktatási intézményben fognak végezni. Tehát én szerintem itt már nem ez a probléma, inkább a kihívás az, hogyan tudjuk őket helyzetbe hozni, hogy későbbiekben ők tudjanak majd segíteni azokon, akik rászorulnak.
És hogyan tudják őket helyzetbe hozni? Milyen praktikákkal, trükkökkel, tanácsokkal próbálnak nekik segíteni?
Itt a kulcs szó az a képessétevés. Tehát képessége kell őket tenni arra, hogy a saját tehetségüket, a talentumaikat ki tudják majd fejleszteni. Itt a képzés, az oktatás a legfontosabb. Itt nem találtunk ki semmi újat. Azokat a lehetőségeket, amelyek egy felső középosztálybeli családnak adottak, odaadtuk nekik is. Tehát itt van könyvtár, szakkollégiumba, internet hozzáférés, olyan infrastruktúra, ami alapvető a felsőoktatási tanulmányaikhoz, ösztöndíj, hogy ne kelljen dolgozniuk, de sok esetben még sajnos kell, mert segítenek a családnak is haza. Tehát megteremtettük azt a hátteret, hogy a tanulásra tudjanak összpontosítani. Sokat beszélgetünk arról, hogy számukra mi az, ami segítség, és mit tudnak ők majd segíteni a közösségeknek, hogyan tudják támogatni őket.
Mi a tapasztalata, mit tudnak önök a szakkollégium, hát ugye ön már a szakkollégium egykori irányítója, én ezért van. Múlt időben teszem fel a kérdést, hogy mi volt a tapasztalata, hogyan tudnak önök, mint vezetők segíteni?
Itt is egy olyan rendszert létrehozni és fenntartani, ami következetes és igazságos. Tehát szerintem minden szervezetnél ez alapvető, és ezt nagyon nehéz meg is teremteni és fenn is tartani, mert különböző helyzetek vannak, különböző döntési szituációk, és ebbe ezeket alapul kell venni. Sokszor ez nehéz, vannak egyéni elbánások, de a rendszert ezt meg kell teremteni, és azt próbálni tartani. Vezetőnek a feladata az, hogy személyesen is, ha lehet, tudjon példát adni, de ez óriási felelősség, hiszen mi is ugyanolyan emberek vagyunk, és sokszor hibázunk.
István tudott személyes életével példát adni?
Hát ezt a hallgatóktól kellett volna megkérdezni, vagy kellene megkérdezni. Én igyekeztem, de sokszor én is hibáztam, ezt be kell valljam.
Egyébként van, vagy volt arról statisztikájuk, hogy az ország mely részéből érkeztek a roma fiatalok?
Persze, ezt vezettük. Most az emlékeim nem csalnak, akkor az egész országot lefettük, tehát voltak akár még Zala megyéből is hallgatók, de ugyanúgy a Nyírségből. Azokból a megyékből jöttek leginkább, ahol amúgy is a romák száma magasabb. Tolna, Baranya, Somogy, Borsod, Nógrád, Hajdú-Bihar megye. Tehát ezek azok a megyék, ahol amúgy is sok roma él, de persze az ország középső részéről, Bács-Iskun megyéből, vagy akár a nyugati részéből is, de kevesebb hallgató jött.
István élete egy egészen más irányt vett, ugye maradt a roma témakörben, de a zenei része került életének mostani jelenlegi középpontjába, hiszen a Schneidberger Tehetségközpont ügyvezetői feladatait látja el. Ez a központ 2008-ra datálható. Miért jött létre? Milyen céllal jött létre ez a központ?
A központ az szeretné segíteni igazából azokat a folyamatokat, amit a szakkollégium is segít. Tehát, hogy kialakuljon egy olyan középosztály, egy olyan romafiatalokból álló közösség, amely képes segíteni a saját közösségen példát adni. Itt ugyebár zenészekről van szó, akik szeretnének amellett, hogy otthon vagy zeneiskolában, vagy a családtól, vagy valaki mástól tanultak, intenzív képzésben részt venni évi 12 héten keresztül.
Ez gondolom azért nem olyan nehéz feladat, hiszen a romák között nagyon sok tehetséges zenész van, nem?
Hát ez egy olyan előítélet szerintem, amit sajnos le kell romboljak, mert például én is roma vagyok, de zenéhez nem igazán értek, ellenben valamennyire táncolok, de az se, azért van, mert roma vagyok, szerintem azért, mert gyerekkorom óta a családban ez megszokott. Tehát inkább az szerintem itt a befolyásoló, hogy mennyi időt töltött el, vagy milyen közegben nőtt fel a gyerek, ahol zenét hallgatott, tanult. Itt már tudjuk, hogy a zenés családoknál, hogyha a gyerek tud menni, mert tudjuk már fogni a vonót, akkor már kezébe adják, és gyakorol. Tehát itt minden egyes siker mögött napi több óra gyakorlás van. Amúgy a zene az mindig is közel állt hozzám, és a roma kultúra is. A roma szakkollégiumban is szerveztünk jótékonysági koncerteket, komoly zeneit, adtunk ki CD-t, rendeztünk másfajta koncertet. Én tánc drámát is segítettem, amely létrejött, ami inkább autentikus cigányzenével és tánccal volt fűszerző. Tehát személy szerint hozzá mindig közel állt, és én azt gondolom, hogy a roma értelmiségi képzésnek az egyik legfontosabb pillére az a roma identitás és a roma kultúra megőrzése. Itt persze ez
hogyan
egy...
tudják a mai világban a roma identitásukat, a kultúrájukat megőrizni a fiatalok, hiszen rengeteg hatás éri őket is?
Hát ez komplex kérdés, ugyanis különféle identitások léteznek a roma identitáson belül is, amely... Tehát már csak azt kell nézni, hogy különböző népcsoportok vannak a romák, amelyül is a romungrókról beszélnék, a orált cigányokról, vagy a beásokról, akinek a nyelvük is különböző, a szokásaik is sokban eltérnek, de azért alapjában véve mind romák vagyunk, és a családi háttérből, amiből jönnek, különböző hagyományokkal, szokásokkal jönnek ki. Volt, aki nem ismerte a nyelvét se, volt, aki sokan sajnos most se beszélik, és már csak kevésbé, de ezt szerintem szükséges visszatanulni, ezen dolgozok is. És a különböző kulturális háttérre rendelkező fiatalok a közösségben tudják egymást tanítani, meg hatást gyakorolni egymásra. Ez a legerősebb.
Uh-huh.
És persze itt lehet segíteni különböző híres neves költőkkel, festőkkel, művészekkel, zenészekkel, akik az értékeket tudják közvetíteni. Tehát azokat az értékeket, amelyek az évszázadok során összegyűjtek, és itt a roma kultúra részét képezik. Ezeket mi már tudjuk már kapni, hál' Istennek. Persze nem az oktatás része, csak minimálisan, de azért már megjelenik benne. De a roma szakkollégium az segít nekik, és én azt gondolom, hogy a Schneeberger központ is egy olyan hely, ahol a zenei tehetségeket, akár jazz vagy klasszikusról van szó, ott egy olyan gyűjtőtékely, ahol ezeket meg lehet élni. Itt fontos elmondani, hogy jazz és klasszikus zenét tanulnak a
tehát nem
fiatalok.
Klasszikus cigányzenéről?
Nem. Viszont nem tilthatja meg senki nekik, hogy zenéljenek klasszikus cigányzenét, nem is szeretné senki megtiltani nekik. Én úgy látom, persze én még nagyon friss vagyok, és nem is tudok ebbe nyilatkozni tapasztalatokkal, hiszen egy hónapja dolgozom a központban, de a piac az a jazz és a klasszikus zenét talán jobban be tudja fogadni, és a sok zenész dinasztia is már klasszikus vagy jazz zenét tanít a gyerekeinek, de mellett persze megvan a családban a cigány zene is, és annak a szeretete.
Beszéljünk egy picit a központnak a létrejöttéről. Ugye korábban említettem, hogy 2008-ra nyúlik vissza a központ megalakulása, Berlin a helyszín.
Igen, itt lakik jelenleg is Schneeberger Ferenc, aki a központ névadó alapítója, és ő gondolataiból és kezdeményezéséből jött létre ez a központ, amely segít a roma fiatal zenészeknek, itt hangszereseknek és most már énekeseknek is, hogy a zenei fejlődés útjára lépjenek, és megszeressék a zenét, ha eddig nem sikerült nekik, és egy olyan közösségben tudják ezt megtenni, ahol nagyon jó szakemberek, az ország legjobb szakemberei, akár Európa legjobb szakemberei segítenek ebbe.
Hogyan kell ezt konkrétan elképzelni? Jelentkezik a fiatal, és...
És meghallgatáson vesz részt. Pontosabban is Schneeberger Ferenc hallgatja meg őket. A központ honlapján tudnak érdeklődni.
Tehát Berlinből ezért Magyarországra érkezik? Ennyire szívügyének tartja a központot?
Sőt, az év 12 hetén keresztül, amikor folyik az oktatás, ő próbál itt lenni, és személyesen is részt venni a gyerekek, fiataloknak a tanításában és a központ szervezésében is. Tehát ez a 12 hét, ez három részre van osztva. Itt tavasszal egy 3 hetes kurzus, pontosabban nyáron 6 hetes kurzus, és ősszel egy 3 hetes kurzusból jön össze a 12 hét. De persze évközben is mentorok segítik a gyerekek, fiataloknak a tanulását, munkáját, akik az életvitelben, a pályázatokban, különböző problémákban, lehetőségekben segítenek nekik, és közben is kapnak zenei képzést, tehát koncert lehetőségük is van, akik már előrehaladottabb zenei tudással rendelkeznek.
Hány éves kortól lehet jelentkezni?
12-22 közötti korban várjuk a jelentkezőket, de lehetséges, hogyha valaki már 10-11 éves korában is érez magába olyan elszántságot és tehetséget. Megmutathatja ezt Schneeberger Ferencnek, és lehetséges, hogy akkor vagy egy-két év múlva behívja ebbe a központba, és tud tanulni nagyon jeles zenészektől.
Van arról információja, hogy eddig hány fiatal végezte el ezt a kurzust?
Ez egy jó kérdés. Kurzusokon évente 65 fiatal vesz részt, és ezek közül sokat visszahívnak, sok pedig csak egyszer vagy kétszer vesz részt ebbe. Tehát akár több százas is lehet azoknak a száma, akik már elvégezték ezt a kurzust az évek folyamán. Az is egy nagyon fontos célja a központnak, hogy itt értelmiségeket, romai értelmiségeket képezzen, akár a zenével, vagy majd későbbiekben tovább tanulással és más szakmát szerezve.
Hát nagyon köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezt a központot, és hát bízom abban, hogy még sokszor hallunk erről a zenei tehetség központról, már csak annál is inkább, hiszen sok olyan roma fiatal kerül ki ebből a központból, akik azt hiszem, hogy nem csak zenei téren, hanem értékeikben is megállják a helyüket. A beszélgetés végén kanyarodjunk vissza arra a szentírási idézetre, amit István magával hozott. Ebben a jelenlegi helyzetben, jelenlegi állapotban, amiben most van a szakmai életét illetően, követésre méltónak érzi magát? Jézus követésére?
Mindenképp. Szerintem akárki, akármilyen szakmai úton van, méltónak kell magát érezni arra, hogy Jézus kövesse. Ez nem faj, nem etnikai, nem tudásbeli kérdés, én szerintem. Tehát a hívás az mindenkinek szól. És én ezzel így vagyok. Ez nekem is szól. Én próbálok ezzel élni. Próbálom azokat a talentumokat kihasználni, amit kaptam Istentől. Nehéz, azért tudjuk jól olyan életet élni, ami eredményes is tud lenni. Itt szakmai életről van szó. Próbálom azt elősegíteni, hogy olyan közösségeket tudjak vezetni, olyan közösségeket tudjak képessé tenni, akik majd segíteni tudnak. Ez nekem egy fontos arszpoétikám szakmai életemnek, és folyamatosan képezni magam. Jelenleg is doktorandusz hallgató vagyok, szeretnék ledoktorálni, tanítani is majd.
Miből szeretne doktorálni?
Én már a szociológia doktoriskola vége felé járok tanulmányaimba, de még a disszertáció megírása és védése hátra van. Persze a roma téma, amiből írok majd. Itt különösen a roma értelmiség és identitás felelősségvállalása a közösség felé, többségi társadalom felé. Ez egy érdekes téma számomra. Szerintem a többségi társadalom számára is sokszor felteszik ezt a kérdést, hogy igazából jó értjük, hogy valaki értelmiségi lesz, de lehet, hogy akkor utána elveszti az identitását. Elő is fordul sokszor, de ez nem egy egyszerű kérdés. Visszatérve az eredeti kérdésre, nem látom azt, hogy lenne okunk elutasítani Jézus hívását, akár milyen faji hátterünk van, etnikai hátterünk, vagy kulturális hátterünk van. Én bízom abban, hogy az egyház ebbe nyitott tud maradni, mert láttunk nagyon jó személyeket, itt megint a személyeket, meg a személyes hívásnak a fontosságát szeretném kiemelni, akik meg tudják szólítani azokat, akik még nincsenek közel, és tárla tudják tartani a kapukat. Akkor tudjuk, én azt látom, hogy akkor tudjuk mi is romák megérni a hitünket, hogyha bízunk saját magunkba, hogy van egy pozitív identitásunk, és az Isten hit ezt megerősíti mindenképpen.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Köszönöm szépen.
Műsorunkban Antal Istvánnal, a Schneeberger Zenei Tehetségközpont alapítványi ügyvezetőjével Balázs Zsanett beszélgetett.